reggeli személy.
Szalai Kriszta színész, és sok minden más is a mai vendégünk, és hát a sok minden másba beletartozik az is, hogy itt a Klubrádióban műsorvezető társunk, úgyhogy gondoltam is, hogy elsütöm azt a viccet, hogy akkor most én elhívlak itt beszélgetni, te hívj fel egyszer egy színházba, vagy fél időbe cserélünk, és te kérdezz tőlem, de akkor arra gondoltam, hogy megkérsz, hogy vegyem át a Júlia szerepét, és az nem biztos, hogy az nekem menne. Szia!
Jó reggelt mindenkinek, szia!
Te nagyon sok mindent csinálsz a színészet mellett, vagy a színház, vagy a műalkotások mellett, mert hát abban is sokrétű a tevékenységed, de hogy az mindegyikben látszik, hogy van benned egy ilyen, nem tudok rá jobb szót, egy ilyen társadalmi érzékenység. Szóval, hogy ilyen olyan dolgokat csinálsz, amelyek egy közösségnek próbálnak segíteni valamilyen módon.
Igen, annak ide, hát persze ez hosszúra nyúlik vissza, már gyerekkoromban is összeszedtem a lakótelep gyerekeit, tehát ez így működött bennem, de amikor a Víg Színházba szerződtem pályakezdőként, akkor azt éreztem, hogy ez nekem kevés. És akkor szedtem össze az első magyar független társulatot, a Comédie Française-t, és akkor az Óbudai Társaskörben játszottunk, és iszonyú önfelettek voltunk, és minden poén beletettünk a darabba. Tehát, hogy ez nekem annyira jó volt, és onnantól fogva pedig jöttek azok, bocsánat, látom, hogy valamit akartam mondani, csak hogy szóval, hogy jött az, hogy engem ügyek érdekelnek. Tehát az most ez hülye hangzik, de hogy vagy nem nagyképűen akarom mondani, hogy ez átlag dolog nem érdekel, amit mindenki csinál, és akkor most csináljam meg ugyanazt, hanem van egy csomó olyan dolog, amihez senki nem nyúl. És ebben ugye társadalmi ügyek vannak, hiszen a lelkekhez nem nyúlnak többek között, például a gyerekkorokhoz, vagy a sérültekhez, vagy a hajléktalanokhoz, és akkor valahogy én így elindultam e felé a darabjaim által.
Igen, mert az már mert létrehozol egy társulatot, mégiscsak a saját szakmádba maradsz. Tehát azt mondod, hogy jó, hát a Víg Színház persze egy nagy színház, meg nagy dolog ott lenni, de hát nyilván egy szigorú gyárüzem, ahol elég pontosan megvannak a szerepek, nem is csak úgy gondolom, hogy te játszod ezt. Te azt, és egy szokták mondani, hogy nem lehet olyan nagyon kísérletezni, mert ezer, mit hány embert be kell rángatni oda, vagy be kell vonzani oda minden este. Egy kis csapat az játszhat, kockáztathat, próbálgathat. Tehát, hogy az azért más, mint mondjuk, amit a sérült és nem sérült gyerekek kapcsolatáért teszel.
Igen, de nekem mindig a közösségépítés volt a lényeg, hogy a közönséggel is közösséget építsünk. És ez nagyon sok előadásomban meg is valósul.
Mert hogy amit csinálsz, azokból sokszor előadás lesz.
Igen, de hát például ott a Comédie Française-nél is a közönség között játszottunk, az ötödik szelét játszottam 20 évig utána, mindig teljáztam a nézőkkel, ott nyílhatott meg a lelkük, hogy nekik mit jelentett például egy ötszemélyiségű nő történetét látni, és nagyon sokan megnyíltak, hogy úristen, az ő gyerekkoruk is milyen borzasztó volt. Vagy volt olyan, aki azt mondta, hogy csak egy mondattal elintézték, vagy volt olyan, hát igen, nagyon sok abuzált ember van, tehát nagyon sokan ott merték kimondani, hogy Jézusom, amit ők visznek egész életükben, az tulajdonképpen a gyerekkorukból gyökeresztethető. Vagy a Maradjunk annyiban, például a hajléktalan történetek.
Arról még akarlak kérdezni mindenképpen.
Ott például egy közös játékkal indítom a közönséggel. Egy tulajdonképpen egy terápikus játékkal, és aztán a végén pedig szintén beszélgetek velük.
Ott egy ilyen Günther Wallraffi dolgot vetettél be, ugye ő török vendégmunkásnak állt be, még talán a 60-as, 70-es évek Németországában is így írta meg a kalandjait, de állítólag te néhány napig valódi hajléktalanként viselkedtél, vagy éltél, hogy úgy tudj információkat, impulzusokat gyűjteni erről a világról.
Igen, nem is állítólag egész pontosan.
Én állítom
volt.
Most, tudod.
És nem tudtam, hogy ki mindenki mit csinált már előttem. Én találkoztam Lakatosné Jutkával, akiről itt hallottam veletek riportot.
Ő egy igazi hajléktalan.
Igen, hát Szente Lászlónál hallottam, és akkor már 26 éve volt hajléktalan, és elképesztő. Szóval ahogy beszélt, a humora, az esze, és azt mondtam, hogy ő jogász vagy nem tudom, mit tudom én, mi lenne ebben az országban, hanem ő tette volna be egyébként pedagógus édesanyja intézetbe, állami gondozásba. Teszem hozzá egy zárójába, hogy nagyon sok hajléktalan, tehát mondjuk a 80% azért állami gondozott. Tehát, hogy igen, tehát nem talajtalanok. És akkor megkerestem a Jutkát, és úgy össze-vissza beszélt, és sírt, és zokogott, és üvöltött, hogy ki van taszítva a társadalomból, és esélye nincs fölkapaszkodni, hogy azt mondtam, hogy ebből, ha én ezt most megírom, azt mondják, hogy cöcö. És egyszerűen ott jött egy hívás ennél a beszélgetésnél, hogy jó, akkor figyelj, Jutka, akkor most hagyjuk, én felöltözöm 5 nap múlva a hajléktalannak, kimegyek az utcára, és biztos, hogy hiteles író leszek.
Ezért jó, ha valaki színész is, mert... könnyebben bele tud egy ilyen szituációba talán helyezkedni.
Hát de olyan könnyen képzelt, hogy én 2 nap alatt olyan depressziós lettem, hogy elhittem, hogy ez velem történik, tehát hogy ez én vagyok, és a családom pofozott, hogy nyugi. Tehát, hogy,
haza
hogy
lehet menni a végén, és le lehet zuhanyozni.
Azt nem mondták, de hogy majd jobb lesz, és valóban szerdától jobb lett, mert elkezdtem törődni az utcán lakókkal, és elkezdtem fölébredni. Tehát gyakorlatilag ott is közösséget épített.
Hogyha mondjuk csinálsz egy előadást, mondjuk a hajléktalanokról, akkor nem olyanok mennek el egy ilyesmit megnézni, meghallgatni, akikben amúgy is van valami együttérzés, valami affinitás a kérdés után, esetleg nem valami segíteni vágyás is, ami persze a produkció értékében semmit nem volt le, csak talán a hatása más.
Nem, arányában nem feltétlenül. Tehát nagyon sokan, tehát a beszélgetésekből kiderült, mert a darab második felvonása az, hogy kvázi a második felvonás, hogy vége engem elkezdenek megtapsolni, és mindig mondom, hogy ez Lakatosné Jutkának jár, aki megélte ezt, amit én most prezentáltam, és Jutka feljön a színpadra.
És ő is ott van.
Igen, és azért ilyenkor kiderül a kérdésekből, hogy nem feltétlen elfogadók, nyitottak, valóban nyitott emberek jönnek, de amikor az utcán lát egy maga alá pisilt részeget, akkor nem gondolja úgy, hogy ő most segíteni akarna, vagy megérti és megérzi az ő problémáját. Tehát, de mindenképpen érzékenyebben mennek haza, ha más nem magukra mindenképpen, hogy milyen jó, hogy nekik ezt nem kellett megélni.
Hát jó, ezt a részét értem, másrészt meg tényleg találkozol egy hajléktalannal, aki nagyon nyomorúságos körülmények között van, akkor azért az esetek nagy részében tényleg mit tudsz csinálni?
Megkérdezni, hogy van, vagy egy kicsike kis simogatást adni, vagy nem, ha csak belül rendezi el az ember, hogy mondjuk nem gondolok rá rossz szívvel, nem ítélem el például. És az embereknél nem is ez az egyszerű dolog van, hogy fú, de jó, hogy vele ez nem történt meg, hanem az emberek zöme egy pici dolognál kiakad, és egy pici dolognál elvész, hogy fú, milyen szar az élete, és hogy milyen boldogtalan, és közben rájönnek arra, hogy apróságokon, tehát, hogy
mindig van rosszabb.
És hogy nem is az, hanem, hogy mennyi sok szép dolog van, és hogy milyen gyarlók vagyunk, hogy mi már egy pici dolognál megijedünk, és például Lakatosné Jutka, meg, hogy képtelenek vagyunk megoldani dolgokat, Lakatosné Jutka meg egy csomó dolgot megold úgy, hogy nincs talaj a lába alatt. Tehát ettől erőre is kapnak az emberek, és én ezért akartam megcsinálni például ezt a darabot. Hogy kapjanak az emberek erőt és hitet arra, hogy képesek sokkal többre, mint amit gondolnak magukról.
Szerintem az minden nagyvárosban egy ilyen már-már megoldhatatlan probléma, hogy mit gondolunk, vagy hogy viselkedünk a hajléktalanokkal, mert nyilván nagyon sokan azt mondjuk, hogy hát nagyon szomorú, és milyen jó lenne segíteni nekünk, de közben meg hát, hogyha a házad, a lépcsőházát összevizelik, akkor azért nehéz elvárható, hogy lelkes legyél a probléma iránt.
Igen, nekem napi több órába került, hogy bekerüljek bárhova WC-re. Tehát nem engedtek be. Effektíve nem kerültem be, úgyhogy, és én ezt így forszíroztam is, hogy na, akkor nézzük meg, hogy tudok vécére menni, hogy tudok ételt kapni, hogy tudok munkát kapni, sehogy.
Oké, erre mondom azt, hogy van bennünk együttérzés, ameddig nem mi találkozunk ennek a következményeivel. Most nyilván sokféle ember van, persze. Nem, tehát, hogy mikor mondjuk volt az a fideszes ötlet, hogy a rendőrök ráncigálják el a hajléktalanokat a nyilvános terekről, akkor azért én úgy éreztem, hogy van egy bizonyos szolidaritás az emberek egy részében. Nyilván akkor is voltak, akik azt mondták, hogy na végre. De hogy sokakban volt, azért azt tapasztaltam, szolidaritás. Ugyanakkor, ha vannak ilyen helyek Budapesten, ahol megjelennek hajléktalanok, amik onnan át nem tolják őket a következő kerületben majd vissza, ott akkor az emberek azt mondják, hogy hát azért mégse itt. Szóval szóval ne. Uh-huh. Ez nem, ez egy park, ez nem arra van, ide sétálni akarunk, nem az, hogy emberek itt éljenek, mert nem arra való.
December 27-e már jóval ezelőtt, a darab előtt, tehát nem is tudom, már 15 évet csinálom, hogy hajléktalanokat is ajándékozzuk meg karácsonykor a Blaha Lujza téren. Oda jött egy férfi az egyik karácsonykor, és mondta, hogy figyelj, én egy nap két dolgot tudok, vagy tisztálkodom, vagy ételt szerzek. És ennyi. Tehát...
Hogy ami a legmegrázóbb ebben a dologban, hogy mennyire nem lehet kikerülni belőle, vagy hogy te igen, is mondod, hogy mennyire predestinált a sorsuk, aki állami gondozásban nőtt fel, annak sokkal, nyilván nem mindenki, de sokkal nagyobb az esélye, hogy hajléktalan életmódra kényszerül előbb-utóbb.
Igen, ez a férfi például, aki ezt mondta, ez a egy nap két dologból egyet tudok választani, ő elmesélte, hogy egy szobakonyhában laktak, és gyerek született, és elváltak. Tehát ő például egy elvált férfi volt. És
az is egy gyakori...
Igen.
Dolog, és akkor szokták mondani, hogy nincs munkás, de hogy sokszor azt mondják, hogy hát tulajdonképpen lenne hely, ahova bekerüljenek, oké, hogy olyanok, amilyenek, de mégiscsak, tehát nem lenne feltétlenül kötelező, hát nem erre való tereken lenni.
Nem vagyunk egyformák, erőben, képességben, és van, aki olyan szinten elveszti a hitét, hogy összeesik kész.
Most, hogy még kötözködjek egy kicsit. Hogy a csak ezen gondolkozom, hogy tegnap a köztársaság téren azt hiszem mentem át. Szóval nyilván annak se jó, én ezt pontosan értem, aki ott alszik azokon a kő, mit tudom én, micsodákon. Most meleg nyár van, tehát egy fokkal azért elviselhetőbb. De hát azért mégsem arra való egy közpark ezért, hogy ott emberek életvitelszerűen tartózkodjanak.
Nem.
Tehát teljesen joggal idegenkedik ettől a helyzettől az, aki ott egy park funkciót szeretne használni.
Igen, én máshogy vagyok bekötve, mert pont pár napja mondta valaki, hogy a Szélkálmánon is ott erőszakoskodnak, meg nem tudom én, és mondta, hogy én ettől nem ijedek meg, tehát ha én ott járnék éppen akkor én ezt tudnám kezelni. Tehát nyilván erre központilag kellenének olyan emberek, akik jól kezelik, olyan szociális munkások, amelyből ugye kevés van, tehát akik ezt tudják kezelni, és kapcsolatban lennének velük, és azt tudnánk mondani, hogy figyelj, értem, hogy nincs hova menned, de hogy a többiek meg akkor félnek tőled, vagy zavaró tényező, szóval találjunk ki valami mást. Vagy kicsit fogjátok vissza. Szóval igen, hát ez erre kéne segítség, ez van. De. Vagy ez nincs.
Hát igen, és azt hiszem, hogy nincs olyan modern nagyváros,
ahol ilyen ne lenne.
Nyilván nem mindegy, hogy mennyi. Szóval én egy időben a földön fekvő, magatehetetlen embereknek úgy éreztem, hogy segítenem kell, mentőt hívok. Az is egy nagy kaland mentőt hív. Még rá, nem, nincs is az olyan rosszul. Állítsa föl, és így, tehát azért mindig próbáltak lebeszélni, de mindig előkerültek. És amikor egy héten már a harmadik ilyen mellett haladtunk el, akkor egy barátom, akivel mentünk, azt mondta, ez egy 2 milliós város, nem mindent nekünk kell megmenteni, vagy nem mindent neked kell megmenteni, és akkor én is átléptem rajta, mint az összes többi, és azzal vigasztaltam magam, hogy de két esetben már intézkedtem. Uh-huh. Most jöjjön más.
Hát igen, kell a vezetőség, hogy olyan vezetőség legyen, akik ezt megoldják, de én azt gondolom, hogy most a fővárosban van Misetics Bálint, például ott van, mint szakértő, aki ugye a város mindenki egy csoportban is dolgozott. Szóval azt gondolom, hogy van most olyan vágy, vagy olyan nyitottság erre. De hát az embereknek is kell nyitottnak lenni. Hát ha a szomszédja rosszul lesz, és azt mondja, hogy jó van, én most nem érek rá, mert rohanok. Tehát tulajdonképpen bárhol elkél a segítség. Tehát hogyha ez van az emberekben, vagy szépen kialakul, de szerintem sok helyen működik, hogy figyelnek egymásra. Sok helyen meg nem, de hát...
Jó.
Ez az élet, igen.
Igen, ez... Jó, azért az nem mindegy, hogy figyelnek meg mikor, mert például a szomszéd azt mondja, hogy mindig húzza férig a függönyt, és nézi, hogy ők megyek. Ez is a figyelésnek egy módja.
Jó, hát én most másról beszéltem. Én most az egymás segítéséről beszéltem, amikor bekopogtat hozzám a szomszéd, hogy van-e lisztem meg tojásom, mert ő sütni akar, és akkor ez tök jó.
De biztos, hogy sok ilyen van.
Igen.
Tehát ez azért nem... Hogy... A másik, amit csinálsz, amikor gyerekeket, különféle gyerekeket, mert minden gyerek különféle, persze, de most nem mondtam egy nagy igazságot, de mondjuk sérült és nem sérült gyerekeknek közös programot szervezel. Én láttam egy-két ilyet, és akkor mindig azt látom, hogy ez tök jó. Tehát, hogy ez szinte, azt mondom, hogy magától működik, de hogy nem, szóval gyerekek sokkal normálisabban viselkednek az esetek egy jelentős részében, aznak ellenére, hogy tudjuk, hogy rengeteg ilyen iskola, ilyen, hogy mondják, most bullying, meg mit tegyen, micsoda van, amikor még csak nem is kell, hogy bármi ezért legyen, hanem dagadt szemüveges, na erről tudnék mesélni. Meg nem tudom elkapni a labdát tornaóra, erről is tudnék mesélni. De hogy közben meg mégis van ez a másik rész, hogyha különböző, akár szellemi, akár fizikai fogyatékossággal rendelkező kölkök együtt vannak, akkor az valahogy mégis működik.
Igen, ugyanez, amit most így beszéltünk a hajléktalanságról, szóval azt gondoltam annak idején, 2005-ben írtam az És a 8. napon című darabomat, amelyben egy Down-os kisfiúval játszottam.
Na, és hogy a színpadon is együtt játszottam.
Igen, és erről szólt, hogy én, mint anya, mit élek meg, társadalomban, ha szülök egy sérült gyereket. És persze ráadásul én se voltam rendben, mint anya, volt egy anyukám is, aki képviselte a társadalom elítélését, hogy most akkor ki tehet erről, meg mi, az én gondolatom meg ugye az volt anyaként, meg íróként is, hogy mi lesz vele, ha meghal a szülő. Tehát, és akkor vittem a kisfiút vissza az iskolába, és azt láttam, hogy úgy még mindig nézegetnek. És furcsán nézeget, vagy furcsának minket, hogy én bevállalok egy sérültet, hogy az utcán megyek vele. Ez már 2005, tehát azért már ez elég rég volt, de akkoriban még mindig gondja volt ez a szülőknek. Egészen régen, 18 évesen pedig egy ilyen komplex intézetben dolgoztam, és akkor elkerültek minket az utcán, amikor én kivittem a sérülteket az utcára. És akkor azt mondtam 2005-ben, hogy akkor itt még mindig gondok vannak, tehát a fiataloknál kell elkezdeni. És így jutott eszembe a Kapcsolda programja, hogy sérülteket vigyek iskolákba egészségesek közé. És akkor azt mondom, hogy idézőjelben egészségesek közé, mert kiderült, hogy a sérültek önfeledten tudnak szeretni, az egészségesek meg ugye szorongtak, ráadásul serdülők, és a visszajelzésekből kiderült, hogy a közös programok által az egészségesek kaptak a legtöbbet, és fejlődtek a legtöbbet. És ez még mindig nem elég ahhoz, hogy mondjuk sérülteket, például van az Óbudai Gimi, ott 15 éves csinálják ezt a programot, ehhez kellenek ugye nyitott pedagógusok, akik beengedték az iskolájukba ezt a programot. És ott is most is panaszkodtak, hogy azért bullying van egymás között, és azzal nem tudnak mit kezdeni. Tehát tökéletes világ nem lesz, tehát attól, hogy a sérülteket most már elfogadják azok, akik a programra mennek, mondjuk az elmúlt 15 évben már mondjuk 10 000 gyerek, 10 000 diák, az nem feltétlenül lesz annyira érzékeny, hogy ne bántsa a társait, hát ha éppen valakinek szemüvege van, vagy lassabb, vagy szétesettebb, vagy bántható.
Hát az is már, vagy 20 éve voltunk, a gyerekeimmel Ausztriában voltunk, egy ilyen szeptember környékén, és akkor mondták, hogy milyen érdekes, hogy Ausztriában ennyi sérült gyerek van, hogy jöttek az iskolások osztálykirendülni, és még volt egy kerek, nem is egy kerekes székes gyerek, bocsánat, és aztán arra jutottunk, hogy lehet, hogy semmivel nyilván nincs több sérült gyerek, fizikailag sérült gyerek Ausztriában, mint Magyarországon, miért lenne. Az a különbség, hogy ott ők egy normális általános iskolai osztályba járnak, és az osztálytársak elviszik magukkal, míg Magyarországon nagyon sokszor, most már itt ez is változott biztos.
Sokat, nagyon sokat.
De külön iskolába, külön oktatási intézményekbe, külön körülmények között oktatják őket. Nyilván annak is van oka, tehát az sem emberi rossz indulat szerintem nagyon sokszor. De ott, ahol próbálják itt együtt őket, akkor nem, hát egyik gyerek ilyen. Bocsánat, másik olyan. Lehet, hogy te beszéled a többit végig, mert itt a légkondító megy a hangom végleg.
Igen, hát még a Kisboti, aki a főszereplője volt a darabomnak, meg aztán tévéfilm is született belőle, úgyhogy a YouTube-on megnézheti, aki éppen gondban van. Tehát, hogy azért is akartam megcsinálni, hogy kapjanak erőt rá az emberek, akik éppen sérült gyermeket kapnak a sorstól. Szóval a Kisboti szülei is mesélték, hogy ők nem merték kivinni étterembe a gyerekükét. Mert hogy szóval akkor ők is rögtön rosszul lettek, meg kisebbségi érzésük lett, hogy ők csak erre képesek, hogy csak egy ilyen gyerekük van. És Igen. Szóval
hát az egész... jó nagy hülyeség.
Hát de például a kapcsolatprogram az egy pont egy politikusnak köszönhető, mert én akkoriban nagyon sok felé mentem az országban. Egyrészt vittem az előadást is, másrészt meg nagyon sok felé meghívtak beszélgetni engem a sérültek helyzetéről. És én meg mentem, mert hát hiszen tapasztalatom akkor már volt, meg nagyon sok családdal beszélgettem.
Meg neked tanár a pedagógus az eredeti, egyik eredeti végzettség.
Onnan indultam, igen. Hogy igen. És akkor pont ott állt mellettem egy politikus egy ilyen beszélgetésen, és ő mondta, hogy hát, hogy ő csak csöndben mondja, hogy neki is a negyedik gyereke Down-os, de hogy ezt így csöndben jó, szóval, hogy és hogy egyébként meg milyen aranyos. És akkor azt mondtam, hogy egy politikus nem mer kiállni, és ezt az egészet hangossá tenni, hogy igen, itt van ez a gyerek, én ettől nem vagyok kevesebb, ő sem kevesebb, sőt, mi mindent tanulunk tőle és általa, akkor itt elég nagy baj van.
Tehát de lehet, akkor... hogy azért nem akarja valaki mondani, mert nem akarja, hogy sajnálják se őt, se a gyerekét, nem?
Tehát, hát az is lehet biztos, meg azért picit biztos szégyellés. Azért nagyon sok szülő, az én gyerekem most már, tudod, megvan a felvételi időszak, és teszik ki, hogy ide vették fel, oda vették fel, és akkor akinek meg a gyerekét nem, az meg akkor azért úgy bujdokol. Tehát biztos, hogy volt ebben egy kis szégyenérzet is, sőt, nem is kicsi, és akkor ezért mondtam, hogy akkor a társadalmat csak a fiataloknál lehet elkezdeni fejleszteni, mert új generáció, és akkor ők terjesszék.
Meg biztos ez egy életkori sajátosság is, nem, hogy bizonyos szempontból elfogadóbbak. Már a fiatalabbak.
Hát, ha az óvisoknál kezdjük, akkor ők igen. A serdülőknél sokkal nehezebb, mert azért láttam, hogy sokszor láttam, hogy megérkeztek a sérültek nyitottan is, jó, de jó, megint kapcsoldázunk, és azért az új bekapcsolódók, azért tudod, ez a kéz összerakva, a láb összerakva, és akkor ott állunk, és akkor vagy ülünk, és akkor mi lesz? De aztán a végén meg mindig oldottabbak.
Szóval biztos ennek is megvannak a módszerei, nem pont ilyen, de a magam ugyan hasonló a roma és nem roma gyerekek együtt oktatása, vagy a nagyon különböző szociokulturális környezetből jövő gyerekek együtt oktatása, és én azt gondoltam, nem mintha különösebben értenék hozzá, hogy ez az integrált oktatás milyen hasznos, és aztán rengeteg kínos történetet hallottam, és akik értenek hozzá, azt mondták, hogy hát az nem úgy van, hogy belökünk egy ilyen gyereket, meg egy olyan gyereket, meg egy olyan tanárt, és akkor ez együtt ez olyan jó lesz, hogy mindenki happy lesz, és boldog, és rózsaszín, hanem a tanárnak is meg kell tanulnia valahol azokat a eljárásmódokat, azokat a pedagógiai eszközeket, amelyeket használni kell, és tulajdonképpen a maguk módján a gyerekeknek is valahogy, tehát úgy kérünk oda, hogy ez most szörnyű lesz, mert akkor a szörnyű is lesz, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog, hát gondolom ez is a maga módján egy hasonló,
Igen, dolog. Integrálni, az igen. Igen, az nagy feladat. De tulajdonképpen akár egy második kerületben is, ahol mondjuk vannak azért átlagos anyagi képességű gyerekek, meg van a kőgazdag ember gyereke, és akkor már ott is látom, hogy az is egy, tehát tulajdonképpen az is egy feladat, aki mondjuk lekezeli már a tanárt is, mert annak csak nem tudom én mennyi a fizetése, és neki annyi a zsebpénze. Tehát azért láttam ilyet a gyerekeim osztályaiban. Szóval biztos. Tulajdonképpen feladat mindenhol van, minden esetben, mert az emberek, ha összekerülnek, az már integrálás.
Ja, persze. A finn iskolai modellről szoktunk úgy beszélni, hogy az milyen fantasztikus eredményeket ért el a finn iskola rendszer, és akkor annak az egyik oka, már ezeknek az nagyon szép sikereknek az, hogy megtiltották a szabad iskola választást. Tehát nem úgy van, hogy szegregáló. Mondjuk Magyarországon ezzel nem mennénk sokra, mert itt fizikailag is szegregáltak az emberek, tehát a szegények a szegény telepen laknak, a gazdagabbak a gazdag telepen laknak. Ezek szerint Finnországban ez nem válik azért ilyen élesen szét. Szóval lehetetlenné tették azt, hogy a jobb, motiváltabb gyerekek ott hagyják a köziskolát, és elmenjenek egy elitiskolába, és egymás között legyenek, hanem mindenféle gyereknek muszáj volt együtt maradni, és kiderült, hogy ebből mindenki jobban jön ki a végén. Csak hát le kell legyőzni ezt a dolgot, hogy hát a szabad iskola választás egy milyen előny. Ugye Magyarországon már nagyjából az, hogy első elemibe hova vesznek fel, az már, hogy többé-kevésbé eldönti a lehetőségeidet az életbe.
Igen, hát mondjuk hál' Istennek olyan lehetőség van már, mi tanítóra vadásztunk már a harmadik gyerekünknél, tehát azt mondtam, hogy akkor nézzük meg, persze szűk környezetben, tehát hogy a kerületben hol van a legjobb. Úgyhogy hát igen, szóval erről hosszasan lehetne beszélni az oktatási rendszerről, mert van mit, de igen.
Szalai Kriszta színész, a Klubrádió munkatársa a vendégünk. Mikor csinálod ezeket a kapcsolda, ugye ez a neve ennek a programnak, akkor nincs olyan érzés, hogy na, csak úgy kerül bele ebbe egy sérült gyerek, nem tudom, ti milyen szót használtok, mint a simogatni való kutyát viszik az iskolába a gyerekeknek. Hát jó, de most úgy megmutatjuk, kicsit lehet élvezkedni veled, meg megmutathatjuk, hogy milyen jó fejek vagyunk. Szóval ez nem, hogy lehet nekik ezt előadni, hogy ne érezzék magukat feszélyezve.
Én úgy találtam ki az egészet, hogy a legegyszerűbb dolog működik, hogy tanteremről tanteremre járnak, és mindenhol különböző programok vannak, és a többségi iskolások dobják be a képességeiket. Tehát van, ahol tánc van ahol karaoke, van, ahol szendvicset készítenek, vagy sütit készítenek, van, ahol sport van, ahol néptánc van. Tehát tulajdonképpen amilyen képességek vannak az iskolában, azokat meg is mutathatják, élvezhetik is, és élvezhetik azt, hogy a vendégek hogy vesznek részt ezen. És én hát annak idején úgy találtam ki, hogy két pótszülő van, tehát két gyerek karol fel egy sérültet, és akkor kísérik mindenfelé. Úgyhogy nem az van, hogy őket mutogatjuk, hanem kapcsolatba kerülnek, és közösségbe kerülnek.
Ezek olyan kapcsolatok, amelyek élnek ebben a fél délutánban, vagy ezek tartósabb kapcsolatok is lehetnek?
Olyan értelemben tartósabb, hogy mindig visszatérnek, tehát ugyanazok az iskolák kapcsolódnak össze, tehát a gyerekek újra találkozhatnak, de gyönyörű visszacsatolásokat kaptam pont például az óvodai gimiben, ahol volt egy kezelhetetlen diák, és a tanárok teljesen meg voltak hatva, hogy milyen fantasztikus, hogy utána kísérgette sport programra a sérült gyereket. Tehát, hogy ő onnantól fogva kinyílt és kapcsolatba került a sérült gyerekkel. De nagyon sokan lettek, például drogos volt, aki drogozott is maga a programon is, tehát szívtak. Majd utána, hát mert akkor például pont bentalvós volt a legelső program, és hát mondom, oké, akkor én meg ott voltam 100 gyerekkel, a fiatalok nem érezték meg a felelősségét, de például pont az egyik srác az óvodapedagógus lett, és ez nekem elképesztő, hogy őt ez a program indította el.
Igen, hát nyilván az nem várható el mindenkitől, hogy a pedagógus legyen.
De sokan lettek gyógypedagógusok a program által, és ez jó.
Abszolút jó. Meg hát, hogyha a hétköznapban kapcsolatok alakulnak ki, ugye egy csomó ilyen kapcsolati dolog. Például azt mondják, hogy az izraeli társadalom, mikor éppen jól megy neki, most lehet, hogy nem ez a legjobb pillanata, de hogy azért, mert a katonaságnál a legkülönfélébb társadalmi csoportokból kerülő emberek kerülnek kapcsolatba, tehát olyanok, akik a civil életben sokkal kevésbé kerültek volna kapcsolatba, és ez ad egy olyan dinamizmust a társadalomnak, és egy olyan kapcsolati hálót, ugye a fiúk is, lányok is katonák, tehát nincs, ami máshol nincs meg. Mondjuk nekem is adott kapcsolati állót, mikor katona voltam, mert volt egy katonatársunk, aki striciként működött a 7. kerületbe, akivel hogy barátkoztam volna egyébként össze, és mondta, hogy ha bántanak, csak szóljak neki, majd elveri és leszúrja. Szóval,
Jézus!
Nem éltem a lehetőséggel, de azért jó volt megjegyezni, hogy van egy ilyen. Na mindegy, ez az elviccelése volt a dolognak, de hogy attól, hogy az iskola is szegregált, a lakókörnyezet is Magyarországon meglehetősen szegregált, nyilván sokkal nehezebben alakulnak ki ilyen ilyesféle kapcsolatok.
Hát igen, sok ember azt mondja, hogy neki, nem kell neki erről tudni, mert van a saját élete, bőven elég neki azt feldolgozni, meg azt megoldani, meg cipelni a terheket. Nem baj, szóval nyilván alapvetően, és akkor én így egy ilyen nagyon, nem mondom, hogy naív ember vagyok, csak inkább egy nagyon optimista, hogy így elképzelek valamit, hogy akkor az hátha megvalósul. Tehát, hogyha nagyon jó vezető lenne, aki úgy mindenre, és azt kell mondjam, hogy a második kerületben ez van. Tehát ott van egy olyan szociálisan érzékeny polgármester, hogy egyszerűen azt látom, hogy egy csomó helyen és csomó területen kisimult a víz. És ez annyira jó. Mert azt érzik, hogy hozzá lehet fordulni, hogy ő gondoskodik, hogy ő odafigyel. Úgyhogy, hogyha ez így, hogy minél több helyen, minél nagyobb hát minél szélesebb körben így működne, akkor, akkor itt ez, például ez egy nagyon jó ország lehetne.
Hát igen, de közben meg úgy működik, hogy nyilván vannak kis szigetek, hál' Istennek benne, de hogy ellenséget kell gyártani. Tehát legyen valaki, akit lehet utálni. A hajléktalan erre tökötet úszítani kell egy kicsit ellene, kéznél is van, meg olyan könnyű, nem is tudom, hogy szó izmozni, tehát most nem kell attól félni, hogy a hajléktalanok megrohamozzák a nem tudom micsodát, és majd bosszút állnak, hanem hát könnyen legyőzhető ellenfél, és lehet morális fölényünket is megmutatni. Néha még adok neki 5 forintot, és akkor még jó ember is vagyok, azt is érezhettem, de közben meg nyugodtan szó szerint is, de az inkább átvitt értelmes, de bele is rúghatok.
Ezért lenne, vagy ezért vágyom arra, hogy minél több szociálisan érzékeny, és ilyen Őrsi Gergőfélék akarjanak vezetni. Tehát legyen meg az a képességük is, hogy vezetni is tudjanak. Mert akkor igen, hát ennek kéne terjedni. Tehát már akkor a második kerület egy jó példa. És tényleg, amikor választás volt, akkor a férjem fölhívott hajnalban, én éppen egy roma faluban számoltam a szavazatukat, és szegény férjem fölhívott, hogy költözzünk. És mondom, hogy figyelj, mi a második kerületben biztonságban is lelkileg jól vagyunk. Tehát most akkor nézzük meg azt, hogy a kis környezetünkben mit tudunk csinálni, a szűkebb környezetünkben.
Szóval az régi tapasztalat, hogy az emberek nagy többségéből a rossz indulatokat könnyebb előcsalni, és hatékonyabb
persze,
politikában.
Hát mindenkinek van frusztrációja, mindenkinek van olyan sebe, hogy akkor azt az inkább az úgy érzi, hogy azzal gyógyul, hogyha másikat is megsebzi.
Hát igen, csak hogy ez most mondod, hogy egy politikus mit tesz, vagy egy önkormányzati vezető, hogy nyilván egy csomóan azt gondolják, hogy az egyszerűbb, biztonságosabb és jól bejáratottabb út felé fogok elindulni, hát amúgy megteszek rá, hogy ez kellemetlenség másoknak.
Hát ehhez kellenek nagyon jó pedagógusok, akik, te tudod, ha úgy indulna, hogy olyan szeretett légkörben élnének, a gyerekek nőnének föl, akkor minden szép lenne és jó lenne.
Jó, hát, nincsenek csodák, de azon azért még rendszeresen meglepődöm, hogy ha a hajléktalanokról van szó, akkor a kommentárok egy része lakjál te velük. Fogad be a lakásodba. Lakjál egy hajléktalan szálló mellett. Megjegyzem, én egy hajléktalan szálló mellett lakom véletlenül, és azért nem állt meg a föld forgása. Vagy azt mondod, hogy a roma gyerekeket küld a te gyerekedet olyan is, menj te. Tehát, hogy egy olyan végig gondolatlan, nem is tudom, elutasítás van rengeteg emberben, ami, hát aztán láttuk ezt menekültbe mindenfélében is.
Igen, nekem az volt egy nagyon nagy tanulás, én az alkoholt azt elég, tehát azt így nagyon-nagyon lezártam. Tehát én nem tudtam kezelni az alkoholizmust, és én pont az oltalomtól tanultam már legalább 20 éve, hogy figyelj, neki mi van? Tehát fogadd el, hogy a hajléktalan például csak iszik. És a Jutka is ezt mondja, hogy Lakatosné Jutka a darabom után, hogy most el lehet ítélni valakit, de, és ráadásul igen, ha benyitunk az ajtókon, a társadalmunk 90%-a iszik. Csak őt nem látjuk.
Hát igen. Úgyhogy, jó, azért az nagy különbség, hogy 4 fal között iszol
el. Igen, de hány ember iszik, és hány gyereknek alkoholista szülője? Hát én most gyűjtök 100 gyerektől, mert ilyen gyermekjogi programot hirdettem, hogy hallgassuk meg a gyerekeket végre, hogy nekik mi a jó, mert ugye mi eldöntjük, hogy. És őrület 100 gyerekből, hát 60 írta azt, hogy és ezek a legjobb kerületek, hogy isznak, cigiznek a szülők. Később már a nagyobb, az idősebb generáció már azt is írta, hogy drogoznak a szülők. Tehát ez őrület. Tehát csak ezt nem látjuk. Viszont a gyerek látja, és a gyerek így nő fel.
Hát látjuk, másképp látjuk. Meg biztos más gondolunk arról, aki, mit tudom én, single malt whiskyt iszik, mint aki a alsó polcos műanyag dobozos bort.
Hát szegénynek arra van pénz.
Hát, értem én, hogy ő is inna jót. Igen. Amire én rendszeresen járok haza, Stefánián, nem tudom másképp mondani, lakik egy hajléktalan úr, aki állandóan olvas. És látom azt, hogy nincs, van egy fix padja, de van, hogy nincs ott, elmegy valahol, nem tudom. És akkor látom, hogy hoznak nekik emberek könyveket, és akkor így ott hagynak neki egy csomószor könyveket, mert tényleg több könyvtárnyivalóra lehet szüksége egy szezonban olyan sebessége, vagy olyan mennyiségben olvas. Tehát nyilván van egy csomó ellenpélda is, amikor, mondjuk ez nem egy nagy segítség, nem gondolom, hogy ezzel megvan oldva az életed,
de kapcsolat, és tök jó, hogy kapcsolódnak az emberek. Ha csak így tud kapcsolódni, akkor így kapcsolódjon. Szóval ennyi, igen. És ugyanez van a buszon egymás között is, tehát vagy a villamoson az embereknek.
Jó, azért az egyszer beköltözött a környékbeli hajléktalan szárúból, kiköltözött, egy mellettünk van egy pici park, egy nagyon lepukkadt, szerencsétlen hajléktalan pasi, ez sem tudom már hány éve volt, de egy ilyen nagyon-nagyon hideg tél volt. Tehát, és mondták, hogy na most olyan hideg lesz, hogy eskor, hát hogy mit, menjen be oda, hát itt meg fog fagyni hajnalba. És tudod, vannak, akik már olyan szintig jutnak el, hogy nem lehet vele beszélni, és akkor ott mentünk a hajléktalan szállóra, hogy mi lehet, hát ők erőszakkal, ők se tudják bevonzni, hogy jó, mindenki vitt ki takarókat, izéket, és valahogy túlélte. Aztán úgy látszik, zaklatásnak vettem, átköltözött két parkkal arrébb, és akkor mindenki a mi utcánkban megkönnyebbült, hogy ezen túl vagyunk. De amikor látod, hogy nem tudsz mit csinálni, még ha akarnál, se tudsz mit csinálni.
Igen. Volt, figuráns voltam a tanítóképző mellett.
Ilyen kalandos élet.
Sok, igen, így néha így összeszámolom, hogy mennyi mindent csináltam, és egyszer megjelent fehér. Hát ugye az azt jelentett, hogy ilyen nagy gödrök aljára nekem le kellett menni, és tartani, felemelni a botot, hogy akkor be tudja mérni a mérnök úr. És akkor egyszer jött, tehát a figuránságra jöttek, mentek az emberek, tehát az egy ilyen szakma volt annó, és megjelent fehér öltönyben egy pasi kollégámnak. Hát természetesen mindig engem küldtek le, mint fiatal lányt, hogy akkor én menjek a gödör aljára, mert ő nem koszolhatja be a fehér öltönyét. És aztán én már színművészet is voltam. Hát ő aztán így csúszott le szépen, meg kaszinozott, meg minden, és aztán már a Szent Király utcában, amikor mentem az egyik épületből a másikba még a színin, akkor már én fizettem az ő kis borát, és aztán ő már nem él. Szóval, hogy sok ilyen ember is van, aki úgy például elkaszinózza az életét, igen. Vagy elúszik.
Hát jó, mindenféle van, meg biztos vannak szép történetek is, meg,
igen.
Meg mindenfélék is. Meg hát azt úgy szokták mondani, hogy az a nem most akarom, hogy néhány tucat, lehet, hogy annál több, de akik így nagyon látható hajléktalanok a köztereken, az a, hogy kell mondani, a jéghegy csúcsa, tehát, hogy az csak a töredéke ezeknek az embereknek, azért a többség hajléktalan, de attól még nem a Blahalujza tér kellős közepén lakik, hanem hajléktalan szállón ott bárhol, tehát a probléma azért másrészt meg jóval nagyobb, mint amivel így nagyon durván szembesülsz a dologba.
Igen, lehet, hogy most már megunták a hallgatók a hajléktalanságot. Úgyhogy...
Azt mondod, hogy ugorjunk a dologról.
Nem, mert megoldani nem fogjuk tudni. Én annyit tudok hozzátenni, hogy aki úgy érzi, tehát igen, az elfogadás, nem, az nagyon jó.
Szerintem az
egy más elfogadás.
Az ilyen dolgoknál azért abba bele kell törődni, hogy nem tudod megoldani. Egy-egy emberre lehet, hogy tudsz segíteni, ami nem kevés, sőt, tehát megoldani nyilván ezeket így nem lehet. Mikor te elkezdtél rádiós műsort vezetni, akkor az nem furcsa, hogy egy színész mégis ahhoz van szokva, hogy jól csinálja, akkor úgy hallja a nézőktől, hogy felsóhajtanak, vagy tapsolnak, vagy nevetnek, vagy tehát valami reakciójuk van. Itt meg így beszélsz bele a technikus kolléga arcát, nézheted legfeljebb, vagy az interjú alanyét, de hogy egy sokkal kevésbé reflektáltabb szituáció, mint mondjuk egy színi előadás, vagy akármikor szervezel ilyen programokat embereknek.
Én nagyon hálás voltam a sorsnak, amikor Sugár Ági felhívott, szóval ez nekem a legjobb kor jött, amikor felkért erre. Én...
Szerda, ugye?
Igen.
Csak szerda. Egyet kell aludni.
Jó, akkor elmondok egy bulvár dolgot. Tehát én pont akkor benne voltam egy bántalmazó munka kapcsolatban, és ott azt mondták,
mert
hogy...
te bántalmaztál, vagy nem, téged bántalmaztak?
Nem, engem, igen. És ott például azt mondták, hogy én azért kapok majd a legkevesebb pénzt, mert politikailag vállalhatatlan vagyok. És akkor úgy senki nem szólt, senki, egy színész nem szólalt meg, hogy ilyet nem lehet mondani.
Ez egy színház, vagy ilyet mondanak
egy színésznek? Ez egy színházi előadás volt, igen, és ráadásul én szereztem a próbapénzt az egészre, tehát tulajdonképpen még a fél producere is voltam a dolognak, és amikor valaki ilyet mond, és ezek után hívott fel pár héttel később Ági, hogy akkor ide. És akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor hál' Istennek, hogy itt meg politikailag vállalható vagyok. Szóval, meg mi az, hogy politikailag? Tehát a politika közügy. Tehát én azt gondolom, hogy mindig közügyekért vagyok. Úgyhogy én a leghálásabb voltam. Azon túl én valahogy rám a pályám elején is rögtön rám találtak. Vetélkedő műsorok, meg tévéműsorok. Szóval én nagyon szeretek beszélgetni, úgyhogy nekem ez így, tehát azon nem is gondolkoztam, hogy ez nekem jól esik-e, vagy nem, vagy majd tudom-e csinálni. Kellett benne fejlődnöm, mert azért én elég pörgős vagyok, tehát hogy ugye ez a ne beszéljek bele a másikba, tudod, tehát hogy így, de hogy nagyon szeretem csinálni, és nagyon érdeklődő vagyok, úgyhogy ez így nekem nagyon jó.
De azon miért lepődsz meg, hogy a politika például a színi életben benne van? Hát van olyan színház, amelyik most nem szimpatikus, és épp, hogy éhen nem hal. Most még nem is a Függetlenekről beszélek, és van olyan színház, ami hát elég produkciókat állít elő, és azt mondják, hogy minden egyes jegyhez 27 ezer forintot hozzátesz. Hát mondhatnám azt, hogy az állam, de hát te, aki hallgatsz.
Hát ilyet még én azért a pályám során nem kaptam. Persze sok munkát nem kapok. Természetesen, amióta én így kimondom a dolgokat, vagy beleálltam tüntetésekbe, vagy bárhová, Iványiék mellé, vagy bárhová. De azért ez meglepő volt, hogy elvileg ilyen... hát szóval nem mondom, hogy ellenzéki körökben, de hát tulajdonképpen ott merték ezt mondani. Szóval azért színházban nagyon jó fejek sok helyen az igazgatók. Tehát nézzük a Táliát. Tehát ott is vannak olyan emberek, akik nem feltétlenül lojálisak a jelenlegi vezetés kormányhoz. És mégis befogadják őket. Tehát, hogy azért színházakban ez sok helyen emberileg működik. Tehát nem...
Ez most tényleg őszintén kérdezem, és kíváncsi vagyok, máskor is kíváncsi vagyok a válaszra, de itt nem tudom a választ. Én egy időben többször írtam Páger Antalról, aki politikailag nagyon involvált volt a nyilas rezsimben, egy lehet, hogy nagy színész volt, de hát meglehetősen közeli kapcsolatot ápolt a nyilas rezsimben, 45 után el is menekül, 56 után visszajön Magyarországra, és újra nagy színész lesz, vagy lehet, hogy közben is nagy színész volt, csak akkor nem látta senki. Na mindegy. És akkor ő olyanokkal védekezett, hogy milyen szerepeket játszott el, hogy hát egy színész nem felelős azért a szerepért, amit eljátszik, az egy szerep, ha ő akkor is például eljátszott valakit, aki a mocskos zsidókat végre kiteszik a gyárakból, és emtényből Őrségváltás a film címe, vagy az Ifjú Kovács István című film, és akkor ő mindegy becsületes, törzsökös magyar átveszi, mert neki jár az, amit egyébként mástól loptak el. Az a munkakör is erre azt mondta, hogy de ő csak egy színész. Most persze vele nem csak az volt a baj, hogy milyen szerepeket játszott el, de ezért most is láttunk olyan filmeket, talán színházi előadásokat is, amelyben hát nagyon ciki szerepek vannak, nagyon ciki dolgok vannak, de aki eljátsza, mondhatja azt, hogy én egyébként más gondolok a világról, ez csak egy szerep, szóval, hogy meddig mehet el szerinted egy színész ezekben, vagy nyilván mindenki másképp, de te mit gondolsz, hogy meddig lehet elmenni?
Hát sok ember sokáig elmegy.
Hát látjuk, igen.
Igen, és akkor ugye az indok, hogy ezzel sok pénzt keres, vagy igen, nem, szóval ez nehéz, tehát hogy én csak magamról tudok beszélni, hogy én meddig tudok elmenni, de engem nem is hívnak ilyenekbe, olyanokba, amit én nem tudok vállalni.
Igen, mert feltételezik, hogy te nemet mondanál, gondolom. Hát, ezt ismerem, ezt az érzést.
Egyrészt, másrészt meg szerintem, tehát eleve azért van egy lista, ahol én rajta vagyok, tehát ami alapján én nem kapok feladatokat. Bizonyos helyeken, elég, ami már ugye elég széles hely.
Hát ez egyre szélesebb, meg gondolom, hogy egy normális film, vagy nem tudom, tévéjátékok készülnek még a mai világon.
De közben az a borzasztó ebben, hogy nagyon sok emberrel mi nagyon jobban voltunk, és nagyon szerettem, és a mai napig szerettem, mert én azt az embert szeretem, akit én szerettem.
Jó neked, nekem ez nem megy.
A Págerrel nem voltam kapcsolatban, tehát a férjem játszott még vele. Tehát, hogy igen, nagyon toleránsak a színészek, mert hát jó, mert tényleg jó színész. De közben igen, de hogy közben meg, ha meg helyzet van, és mondjuk lelőne, szóval, hogy ez olyan...
Igen. Talán le nem lőtt senkit, de biztatott másokat e féle ténykedésre.
Hát azért, igen.
Az már...
Tehát ez így nehéz, tehát, mert béke van, és akkor azt mondják, hogy jó, fogadjuk el, igen. fogadjuk el egymást. Szóval
más szempontból, meg ha valaki mondjuk jó színész, de ezt még végtelen sok szakmára el lehetne mondani, ha jó színész, akkor még nagyobb baj, hogyha morálisan egy vállalhatatlan lény, nem? Mert egy vacak színész, meg még vacak ember is, hát akkor úgy egyszerűbb megítélni, és meg a rontóképessége, hatóköre is kisebb, de mondjuk marha jó szín, tényleg nagyon jó szín, nagyon jó sebész, nagyon jó balettáncos, nagyon jó kőfaragó, nagyon jó nem tudom én micsoda, ellenben egy meglehetősen romlott ember, akkor sokkal nehezebb, hogy mit gondol róla.
Jó, akkor elmondom, amikor az SZFE volt, az SZFE botrány volt, akkor ugye mi 70-en aláírtuk az SZFE mellett. Ott tanultam, nem tudom, azt gondoltam. És 71 aláírás gyűjtött a másik oldal, és én pedig összegyűjtöttem egy mediátori, pszichológusi csapatot, és megkerestem a 70-71 embert, hogy ki az. Tehát, hogy üljünk össze, kezdjünk el összeülni. És meg kell mondjam, hogy a 71-ből kerestek meg emberek. Volt, akivel órákig beszéltünk telefonon.
Már akik, most csak jól értem, hogy Vidnyánszky pártiak voltak.
Tehát abból a csapatból hívtak fel, a másik oldal nem volt hajlandó beszélni. Tehát, hogy én megpróbáltam azt naívan, hogy igen, kezdjünk már el beszélgetni, és tehát, hogy valami, tehát, hogy valahogy jussunk középre. De ez nem, tehát ez egy naív ábránd volt részemről.
Ha engem most valaki megkérne, hogy azokkal a, még azt sem mondom szívesen, hogy kollégáim szélsőjobbos médiumoknál dolgozó.
Te sem
ülnél le? Én nem. Egész biztos, hogy nemet mondanék. Lehet, hogy egy-két ilyen régi kollégámmal, de volt olyan, aki egy kocsmába, egy ilyen volt kollégám, oda akart ülni az asztalomhoz, aki egyébként pár nappal előtte valami egészen brutális baromságot írt rólam, és mondtam neki, hogy állj föl, és húzzál a másik asztalhoz, és nagyon meg volt sértve.
Jó, de ez egy egyéni történet, itt pedig van egy iskola, és gondoltam, hogy a fiatalok jövője, tehát, hogy itt a szakma, mindegy, naív voltam, ennyi, nem jött létre.
Nem, értem a gondolat velejét, csak azt is értem, aki azt mondja, hogy köszöni, ő ebből kimaradna.
Igen, hát kimaradtak. Kimaradtunk.
Meg hát miről beszélsz? Szóval, hogy van egy olyan része, hogy most, meg nem tudom szebben mondani, hogy az időrövidsége miatt leegyszerűsítem, benyalsz a hatalomnak, igen, akkor azzal, hát a színészeknél is látjuk, hogy mennyi, itt egységtelen is vagy, kapsz egy izét, még tanár is lehetsz, vagy az milyen nagy dolog volt az a színművészetén tanárnak lenni, osztályt kapni, hát nem vagy olyan nagyon tehetséges, de jó elvtárs vagy, tiéd, rendezhetsz, nem tudom, hány milliárdot kapsz, hogy filmet csinálj, azon kívül, hogy hűséges segnyaló vagy más, nem tudsz. Hát szóval azért sok minden
múlik. Jó, de a Vitunál is ugyanez volt, tehát Eszenyi Enikőnél senki nem szólt, csak akkor, amikor kirobbant, akkor már...
Akkor Molnár Áronék elkezdtek.
Igen, tehát odáig hallgattak a színészek, mert tehát, hogy akkor erre azt mondom, hogy ez sem jogos, és nem, tehát, hogy nem értem.
Az egy fontos dolog, hogy mikor mer szólni, mikor nem. Azt egyébként szokták mondani, hogy a magyar színészképzés lényege az, egyik lényeg az, hogy arra vegyék rá a színészeket, hogy elég sok mindent tűrjenek el. Mert hogy legyen,
tehát hát a rendező, színház érdekében az, mindent, nem elég sok mindent, mindent.
Igen, tehát, hogy egy rendező tulajdonképpen, és most semmi bűnös dologra, meg abuzálásra, meg milyenekre nem gondolok, de hogy felmoshassa velük a padlót adott esetben, ha azt gondolja, hogy ez a produkció érdeke, és hogy a magyar színészek erre vannak kondicionálva. Tehát lehet, hogy a munkahelyi viszályokban is egy darabig elnézők. Back.
Egy darabig voltak. Sokáig, igen, igen.
Na de pont az ilyen Eszenyi ügyek mutatják, hogy aztán kiborul a billé, és akkor az ki van borulva, és hiába elismert komoly művész, hát van következménye a dolognak egy idő után.
Hát én ezért csinálom ezt a gyerekjogi programot, hogy a gyerekeket kérdezzük meg, és hát ha a gyerekek, ha sok gyerek, több gyerek úgy nő fel, hogy elmondhatja a problémáját, és kibeszélheti, és netán a szülők is érzékenyebbek lesznek, és meghallgatják a gyerekeiket, akkor egészségesebbek leszünk így együtt mi.
Legyünk optimisták.
Hát én az vagyok, nem bírok ebből.
Jó, veszek leckéket tőled. Szalai Kriszta, színész a vendégünk. Holnap mit csináltok?
Holnap mi csináljunk?
Holnap szerda.
Ja, hogy mi a rádióban. Hát majd a hallgatók hallgatják, és aztán megtudják. Ja, téma, értem, ja, a szerdai ötösben.
Reméljük, hogy lesz hol hallgatni, érik kisebb-nagyobb támadások a Klubrádiót. Csak itt mondom, hogy ha ilyen előfordulna, mint ahogy tegnap is, meg talán a múlt héten végén is ilyen előfordult, akkor a klubrádió.hu oldalon egy kattintás, ott hát jobb oldalt középen fölül itt is hallgathat menüpontra, és akkor az ad egy olyan linket, ahol ahol lehet hallgatni. Egyébként azt többen mondták, hogy a, ennél a Twitch nevű izénél, amikor be kell jelentkezni, akkor nagyon nehezen fogad el user neved, mert apróságokra is figyelni kell. Egyrészt, ha jól látom, nem kell bejelentkezni, tehát anélkül is lehet hallgatni. Másrészt számokat is elvár a betű kombinációkban, nem tudom milyen oknál fogva, és úgy fogja majd a neveket elfogadni. De hát lassan, hogy meg kellett tanulnunk azt is, hogy frekvencia nélkül hogyan lehet szólni, és hogyan tudunk.
És akkor most még meg több, most támadás
még ezt is meg kell tanulni. Szóval Krisztának köszönöm, önöknek pedig az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevi, Lantai Miklós, Balogh Kármen, és ma reggel itt a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter. Nési Jánost hallották. A viszonthallásra.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.